kenyérfélékkel, a gabonákkal foglalkoznék a mai nap. Magyaráznám is, hogy miért pont a gabonákkal, miért nem a gyümölcsöket, zöldségféléket veszem elő a mai alkalommal. A mindennapi kenyér, ugye ez is a címe az előadásnak, tehát azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb étrendi tényező az a mindennapi kenyér. Hát ugye a híres mintaimádságban, a mi atyánkban is ott van, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Sajnos egy picit, hát ironikusan azt kell mondjam, hogy ha a mindennapi kenyér olyan, amilyen most, akkor ha meg is kapjuk, túl sokat nem érünk vele, azt kell mondjam. Sőt, ha a mindennapi kenyerünket megesszük, akkor elég komoly székrekedésünk lesz, és elég komoly egyéb egészségügyi problémáink lehetnek. Nos, a mindennapi kenyér tehát mit jelent? Mit jelentett a múltban, mit jelent ma? És vajon a mindennapi kenyér az csak búzakenyeret jelent, vagy más típusú kenyeret is? Éppen látom, egy kedves hallgató tönköly búzáról adott nekem itt egy cikket, tehát a tönköly búza is egy gabonafajta. És van más egyéb gabonafélesség, amiről én fogok szólni az előadás vége felé. Mindenek előtt azonban magáról a kenyérgabonákról szólnék. És az előadás fő célkitűzése az, hogy átgondolásra bocsássam azt, hogy a különböző kenyérféléknek mi az előnye, mi a hátránya, és a mai malomipari technológiák, sütőipari technológiák milyen kárt tesznek a gabonafélékben, és amikor mi elfogyasztunk egy szelet fehér kenyeret, akkor vajon mi jut a szervezetünkbe, vagy mi nem jut a szervezetünkbe. Ezekkel szeretnék foglalkozni, konkrét adatokon keresztül is. A gabonaipari kézikönyvbe, amikor belelapoztam ezelőtt egy pár hónappal, azt találtam, hogy azt írja a kézikönyv bevezetésében, az emberiség kalóriaszükségletének közel 100%-át kenyérből és rizsből fedezi. Vajon melyik a jobb, a kenyér vagy a rizs? Önök szerint melyik a jobb, a kenyér vagy a rizs? Ha megkérdezem, akkor a rizs, ugye? Igen, a válasz az, hogy a rizs, de melyik rizs? Ez az, köszönöm szépen. Tehát, hát igen, nem azt szoktunk enni. Nos, a kenyér, tehát már is itt az, a legelső nagy kérdéskör, hogy az első 5 percben már arra világítok rá, hogy a rizs az jobb, mint a kenyér. Ugye mi a kenyérhez szoktunk, hát rizst azt nem eszünk minden nap. Barna rizs meg főként. De nem tudom, hallottak-e barna rizs kúráról, a barna rizs terápiáról. Hát nem véletlen. Ha mi minden nap barna rizst ennénk, ezerszer több vitamin jutna a szervezetünkben. Persze az sem megoldás, hogy minden nap barna rizst együnk, szó sincs róla. Ez csak egy példa arra, hogy egy picit minket így, hogy mondjam, így szemléletben félrevezettek. Tehát velünk azt hitetik el, hogy az igazi jó nagy kenyér, nagy vekni kenyér, persze fehér kenyér, amit vidéken jól megszegnek, jó vastagra vágnak, hogy ez a magyar kenyér, ez a mindennapi kenyér, de táplálkozás biológiai szempontból ez igen problémás. Nos, visszatérek a kézikönyvhöz. A gabonaipari kézikönyv a továbbiakban azt meri írni, és teljesen jogosan, hogy külföldi szakmai munkákra hivatkozva, hogy a gabonák magjában a nitrogén tartalmú és nitrogénmentes anyagok pontosan olyan arányban vannak jelen, hogy szükség esetén az ember egyedül kenyéren és fent tudja tartani az életét. Ez egy óriási mondat, ezt nem én mondtam, és nem a Természetgyógyászati Szövetség elnöke, hanem ezt egy szakmai társulat által kibocsájtott kézikönyv, ami miért nagy dolog? Ugye, tehát a mondat így hangzott, hogy a nitrogén tartalmú, vagyis a fehérje típusú, és a nitrogénmentes, nem fehérje, nem protein típusú vegyületek olyan arányban vannak jelen, hogy 1-6 arány, ez azt jelenti, 1-6-hoz az arány, hogy szükség esetén az ember, tehát csak szükség esetén, kenyéren is el tud élni. Ugye szoktuk mondani, hogy a legszegényebb időszakban kenyéren és vízen éltünk, éltek a régiek. És ez így is volt. Mondhatnánk, hogy én is hallottam, hogy háborús időkben milyen hiány állapotok voltak, amikor csak szinte kenyeret ettek az emberek. De jelzem, hogy ha az emberek egyik nap ettek volna kölest, a második nap zabot, a harmadik nap búzát, a negyedik nap barna rizst, kukoricát, soha nem lett volna, legalábbis a háború alatt nem lett volna hiány állapot. De amennyiben csak búzát ettek, ugye a hiányállapot kialakult, tehát nem a gabona hibás, hanem a változatosság hiánya volt ennek a fő oka. A gabonák különböző párosításával tehát a kenyér alkalmas arra, hogy jelentős tápanyagforrás legyen. Ez miért nagy örömhír? Mert aki mondjuk úgy dönt, legyen madárinfluenza, vagy szalmonella, vagy eseréki a kóli baktérium fertőzés, vagy bármi, ugye ez legfőképpen az állati termékeket érinti, egyre többen döntenek amellett, hogy inkább növényeket fogyasszunk. Rögtön jön a tudományos eredmény, hogy növényeken nem lehet élni, növények hiányosak, nem lehet úgy komplettálni őket, hogy húsértéket kapjunk. És itt a megoldás már, pedig nem mondtam semmit, még csak gabonákról beszélek. És kimeri mondani a tudomány, önmagával kerülve persze ellentmondásba, hogy adott esetben, ha kivetődnénk egy szigetre, és lenne többféle gabonánk, nagyon sokáig el tudnánk élni gabonán és gyümölcsön, amik a szigeten található. Magyarországon mintegy 25-30 dekagram a napi kenyérfogyasztás átlagosan. Ez mit jelent? A statisztika mindig csal, ugye, mert ez a 30 deka, ez a csecsemőkre is érvényes, akik nem esznek kenyeret. Tehát az azt jelenti, hogy a felnőtt lakosságra legalább napi fél kiló, vagy 40-50 dekagram kenyér jut, aminek döntő része fehér kenyér. Magyarországon a lisztek 95%-a úgynevezett fehér termék, vagyis fehér áru, vagyis fehér liszt, illetve abból készült termékek vannak döntő részben Magyarországon is. Szeretném kérdezni, hogy önök szerint miért terjedt el a fehér liszt? Tehát ma miért nem 95%-ban teljes őrlésű búzalisztet vásárolunk? Olcsóbb az előállítása a fehér lisztnek, mint a teljes őrlésű lisztnek? Nem. Tovább el, köszönöm. Tehát gazdasági oka van. Döntő részben gazdasági oka van. És hát nem beszélve arról, hogy a versenyhelyzetben a fehér lisztből jól felfújható, a szakma úgy hívja, jól adalékolható termék készíthető. Ha valaki megpróbál mondjuk Graham Listből piskótát készíteni, elég nehéz dolgot vállal magára. Tehát valóban az ipar egyre inkább szelektált, és az emberek, mivel felmérés, a fogyasztó mindig azonos tömegű kenyér esetén a nagyobbat veszi meg. Ez 10-ből 9-szer így van. Az azt jelenti, hogy a piac kitermelte, hogy térfogat növelt árut kell készíteni, márpedig térfogatnövelőt én hiába adok a roskenyérhez, és hiába adok a Graham cipóhoz, azzal csak vesztegetem az időmet és a pénzemet, nem fogja fölfújni. Miért? Mert ugye a korpa ott van a szemek között, ugye a sikér térszerkezetét rombolja, úgymond a korpa. Tehát a szakmai álláspontok azt mondják, hogy jó minőségű, és itt a minőség fogalma egy érdekes fogalom, jó minőségű termék csak fehér lisztből készíthető. Egyébként hát ilyenkor szoktam azt mondani, hogy az emberi szervezetet abszolút nem érdekli, hogy milyen minőségű a termék, hanem hogy mi van benne. Tehát, hogy milyen vitamin tartalma van. Az, hogy az HACCP rendszerrel volt-e minősítve az a cég, vagy ISO 9002, vagy bármivel, a gyomrunkat nem érdekli. A gyomrunkat az érdekli, van-e benne B1, B2, B5, B6 vitamin, cink, réz, mangán, szelén, már pedig nincs. Fehérkenyérben nincsenek ilyenek. Tehát legyen bármilyen tanúsítványa egy malom ipari cégnek, vagy egy sütőipari cégnek, teljesen mindegy az élettani szempontból, mert az a lényeg, hogy mik a szabályozó anyag arányai a terméknek. Szakmai idézet, a malmi őrlés termékek jól dúsíthatók, adalékanyagokkal jól keverhetők, és új élelmiszerek bázisául szolgálnak világunkban. Tehát ez egy nagyon büszke szakmai álláspont. Fehér liszt igen szép, tetszetős terméket eredményez. Egyébként természetesen jóval olcsóbban állítható elő a teljes őrlésű liszt, mint a fehér liszt. Ugye a fehér lisztet jobbra-balra kell szitálni, sok-sok probléma és munka van bele, míg a teljes őrlésű lisztet csak ugye koptatni kell a búzát, erről majd beszélek a fuzárium és a homok egyéb szennyeződések miatt, utána át kell engedni az őrlőberendezéseken, és akár finom, tehát nagy finomságú teljes őrlésű liszt is készíthető, de ez avasodik, ez gyorsan molyosodik, ez különböző gombák támadhatják, meg penészek, különböző fonalakat képezhetnek, tehát valóban ez problémás lehet. Az élelmiszeriparban a lisztek táplálkozástani értékét mi szabja meg? A sikertartalom. Mi ez a siker? Ez a sikér, az egy olyan fehérje, olyan gabona fehérje, ami térszerkezetet ad, ugye ez a híres glutén is ebbe tartozik, térszerkezetet ad a kenyérnek. Az élelmiszeripar, a malomipar, a sütőipar nem szereti az alacsony sikértartalmú liszteket. Még egy búzafajtán belül sem, de főleg, ha nem búzafajtáról van szó. Tehát rozskenyér, meg különböző mondjuk zablisztel készült, vagy más lisztekkel készült kenyér esetén alacsony a sikertartalom, nehéz vele dolgozni, nem igazán ad ez üzleti lehetőséget a szakembereknek. Miből áll egy búzaszem? Most erre térnék rá. Ugye a búzaszem áll egy külső héjrészből, és a héjrész alatt mi található? Ez is fontos, és talán kevesen tudják, hogy a búzaszemen belül van a külső héjrész, és a héjrész, amit korpának is szoktak nevezni, de még a héjrész alatt még nem kezdődik el a fehér lisztes rész, amit endospermnek neveznek, hanem az endosperm belső rész, ami fehér liszt lesz majd, és a külső korpa rész között van egy réteg, amit úgy hívunk, hogy aleuron réteg. Ez minden jól nevelt búzaszemben megtalálható, az aleuron réteg. Az aleuron réteg az, hogy mondjam, az a legfontosabb része a búzának, és érdekes, akárki is készítette el nekünk a búzaszemet, az számolt vele, hogy valahol koptatni fogjuk, vagy eltávolítjuk a héját. Csak az a probléma, hogy a malom úgy döntött, meg az emberi civilizáció, hogy az aleuron réteget is leveszi a búzáról, és csak a belső, szinte 100% keményítőt tartalmazó rész használja fel, ami egy nyúlós, csirizes, rostjányos masszát képez a bélben. Félelmetesen nehéz ezzel megbirkózni a szervezetnek. Ha valaki, tehát hogy mondjam, hogyha egy malom legalább annyit megtenne, hogy amikor eltávolítja a korpát, a külső részt a búzáról legalább az aleuron réteget rajta hagyná. De nem. Mert mivel tele van tápanyaggal, romlékonnyá teszi. A tápanyag, ne felejtsük, nem csak nekünk kell, hanem a gombáknak is, a baktériumoknak is. Tehát az aleuron réteget, ha rajta hagyja az örlés során a gyártó, ugye a lisztkészítő, akkor megint egy romlékony terméket állít elő. Aleuron réteg vitaminokban, ásványanyagokban, fehérjékben a leggazdagabb része a búzának. Ezt sem hagyják rajta. Állati takarmányozásra kerül. Mondanom sem kell, Magyarországon a tenyész állatok nem szenvednek csontritkulásban, nem szenvednek emésztőszervi zavaroktól, jól fejlődnek, jól híznak, míg az emberi civilizáció, az ember egyre hiányosabb, egyre vitamin és ásványanyag szegényebb étrendet folytat. Tehát a legjobb részeket sokszor oda szoktuk adni az állatainknak, és azután mi történik? Jön a reformtáplálkozás, és szépen a korpát, így van, visszakapjuk. És hatalmas nagy reklámmal és nagy ovációval elmehetünk a bio üzletbe, és 10-szeres áréssel először is megvehetjük ugye mondjuk a teljes örlési búzat is, hál' Istennek, tehát a lisztet, de megvehetjük külön is a búzacsirát, a búzakorpát, és állandóan olvashatjuk a reklámokat és a marketingeket, hogy milyen fontos a korp az emberi szervezetnek, minthogyha spanyol viaszt föltalálta volna a tudomány, de szó sincs másról, mint arról, hogy a takarmányozásból végre visszakerül az emberi fogyasztásba a búzának a többi része is. Tehát még egyszer, héjrész, endosperm rész és közötte az aleuron réteg. Minden búzaszem esetében ez az összetétel igaz. Nos, a fehér liszt mit tartalmaz? Szeretném összehasonlítani a kedves hallgatók előtt azt, hogy mit tartalmaz a teljes örlésű liszt, és mit tartalmaz a fehér liszt. Magam is, amikor megnéztem a tápanyag táblázatot, elég komolyan meglepődtem azon, hogy micsoda különbségek fedezhetőek fel. A teljes búzaszemben például vastartalom. Teljes búzaszemben a vastartalom 100 g-ban 1,7 mg. Ami igen sok, igen jó vastartalom van egy átlagos búzának, míg a fehér lisztben 0,6. Tehát még egyszer 1,7, 0,6, 0,6, 0,8 között van. Tehát ugye fele annyi a vastartalma a fehér lisztnek, és ez is jó esetben igaz. A rész tartalma a teljes búzaszemben például 0,4 mg per 100 g, és 800 mg per 100 g a fehér lisztben. De hogyha fogom a búzacsírát, tehát veszek egy zacskó búzacsírát, és abban nézem meg a vastartalmat, a résztartalmat, a nyomelemtartalmat, kálciumtartalmat, nagyon magasat fogok találni, mind a korpa, mind a csíra részben. Tehát mi a tapasztalat, mi a következtetés? Fehérlisztben szinte nincs semmi az égvilágon, a korpa és a csíra részben pedig hihetetlen töményen van meg minden. Tehát nekünk egyszerre kéne ezt így elfogyasztanunk ahhoz, hogy minden jól fel tudjon szívódni. De mi a legfontosabb tömény, koncentrált vitamin és ásvány forrásokat kiszelektáljuk a húszát, pontosabban az ipar sajnos, és nekünk adják a belső sikértartalomban gazdag részt, amiben mondjuk negyede, ötöde, hatoda van csak meg a szükséges és létfontosságú anyagoknak. Most, ha egy szakember, mondjuk egy táplálkozás tudós ül közöttünk, akkor ő felállhatna és azt mondhatná, hogy kérem, Tóth úr, azért ne vessük el a súlykot, mert azért van egy csomó más vasforrás a világon. Nem kenyérből fedezzük a vasat, meg a kálciumot, meg a B-vitamint. Hát valaki eszik húst, vagy sok a B-vitamin. Élesztő pástétomot, magvakat, csírákat, stb. Igen, csak van egy probléma, hogy a kenyérre mi jellemző? Mindennapi, ott van a szó. Mindennapi kenyér. Az egésznek a kulcsa az, ha én egy hónapban kétszer ennék kenyeret, vagy egy hetente egyszer, nagy problémám nem volna, hogyha az a kenyér hiányos. Ha azonban valaki naponta 30 dekagramot megeszik egy élelmiszerből, ami hiányos, ki lehet számolni egy év alatt hány milligram, hány gram, hány kilogram B-vitamin veszik el, amit én megehettem volna a barna kenyérrel, de a fehér lisztes termékkel nem fogyasztottam el. Tehát túltáplált hiánybetegség. Túltápláltság és hiányállapot egyszer jelenik meg, ugye, mert a fehér kenyér energiát ad, junk food, energiát ad, üres kalóriát ad, haszontalan energiát ad, úgy mondják, és a vitaminok hiányában hízlalnak, de nem képesek szabályozni a szervezet működését. Ugye tudjuk, hogyha az ember szénhidrátot, cukrot juttat a vérbe, kötelező mellé szabályozó anyagot biztosítani. Különben nincs, ami ezt kontrollálja, ezt a folyamatot. Hogyha tehát én cukrot fogyasztok, nem viszek be mellé B-vitamint, nagyon komolyan megalapozom a kettes típusú diabétesz valószínűségét. Meg tetszenek nézni, majdnem minden, sőt, minden szénhidrát forrásban van B-vitamin, nem véletlenül. Sőt, az is igaz, hogy aki sok cukrot eszik, az melyik raktárát üríti ki legelőször? A B1 raktárát. Mert a cukorfelszívódás, a cukros ételek, cukrás sütemények hihetetlen gyorsan kiürítik a B-vitamin raktár, B1, főként a B1 raktárainkat. Miért? Mert a cukor miközben felszívódik, igényli a B1 szabályozó funkcióját. És mivel nem vittünk be B1 vitamint, mert a fehér kenyérben nincs B1 vitamin, megszerzi a saját raktárainkból, kiüríti. Hosszabb távon mentális, idegrendszeri, viselkedésbeli, hosszabb távon személyiségbeli problémák lépnek fel. Ezzel most nem azt állítom, hogy a személyiség zavar hátterében a fehér kenyér fogyasztás áll. De majdnem. Tehát én, amióta táplálkozás biokémiával foglalkozom, egyre inkább azt látom, hogy rengeteg személyiségbeli probléma hátterében nem valami fajta kromoszoma rendellenesség áll, hanem viszonylag egyszerű életmódbeli tényező. Mert az is igaz, hogy a hormonális rendszerünk és a tápanyag rendszerünk egymással összefüggésben van. Ugye tudjuk, hogy a stressz, tehát az idegrendszeri hatások, a táplálkozás, ez a kettő befolyásolja a hormonális működésünket. Ha valaki stresszes és rosszul táplálkozik, elég komolyan pajzsmirigy működési zavarai lehetnek, mellékvese kérek problémái, hormonális zavarok indulhatnak el. Igenis mondhatjuk, hogy van egy csomó dolog, amivel nem születünk, hanem ezeket általában szerezzük. Tehát vas, cink, réz, fehérjék, és egyébek 50-80%-kal kisebb mértékben találhatóak meg. Ha szabad a fehérjéket egy kicsit pontosítanom. Ha valaki megnézi a tápanyag táblázatban a fehér kenyér fehérje tartalmát, nagyjából egy 10 körül értéket fog találni. Ha megnézi a teljes őrlésű kenyér, vagy a búza, az egész búzaszem fehérje tartalmát, mit fog találni? Ugyanannyit. Mondhatnánk, a fehér kenyérnek ugyanannyi a fehérje tartalma, mint a teljes őrlésű kenyérnek. Csak mi a probléma? Hogy nem árulja el az adat, hogy a fehérjén belül az aminósav arány milyen. És ez létkérdés. Nekem nem csak arra van szükségem, hogy nem tudom hány gram fehérjét megegyek egy nap, hanem azon belül milyen az aminósav összetétel. Márpedig tudjuk, hogy a búza és minden gabona esetében a korpa rész és csíra rész olyan aminósavakat tartalmaz, ami a belső fehér lisztrészben nincs meg. Vagyis a teljes őrlésű liszt sokkal komplettebb fehérje. Sokkal komplettebb fehérje, mint a fehér lisztben lévő fehérje. Tehát ugyanaz a 12%-os fehér liszt, borzasztóan gyenge minőségű fehérje, ugyanabból a búzából teljes őrlésű lisztet készítek, annak a fehérje értéke 1000-szer jobb. Azaz gyermekeink, amikor teljes őrlésű lisztből, zappehely lisztből, köles lisztből, mondanám nem gabona lisztekből is, tehát sárga borsó lisztekből, egyéb lisztekből készítünk valamilyen ételt, a gyermeknek az idegrendszere, az agysejtjei, az izomsejtjei egész más aminósavakat kapnak, komplettebb fehérjét kapnak. Mondhatná valaki, hogy nem kell nekem ezzel vesződnöm, megeszem a húst, amiben komplett fehérje van, megeszem mellé a fehér kenyeret, és megettem a komplett fehérjét. Csak a hús sem, most már tudjuk, hogy a hús sem ideális, iszonyatosan sok a húsban a kéntartalmú aminósav és a metionin, ami primer csontvesztést okoz. Ugye a húsok, ma már tudjuk, hogy az oszteoporozis első számú kiváltói, tehát ugye ezt megint nem szabad így említeni, tehát mondjuk a médiákban nem ezzel szoktam én sem kezdeni, de ilyen családi körben szabad megemlítenem, hogy bizonyos állati termékek komoly problémákat okozhatnak, pedig azt hittük, hogy teljes értékű fehérje. A tojásfehérje már nem annyira rossz, ugye a tojásfehérjét tekintik 100%-nak, nem a húsfehérjét. Nem tudom, tudjuk-e, hogy a húsfehérje összesen 80%-os eredményt kap. Sertéshús, tehát sertéshúsfehérje a tojásfehérjehez képest a 80% értékű. Tehát nem teljes értékű a sertéshúsfehérje. A tojás és a tejfehérje viszont annak számít. Tehát lakto-ovo-vegetáriánus étrendben, ahol nincs hús, de van tojás és tej, tökéletes, sőt, még jobb fehérjellátást lehet biztosítani. Valaki jól párosítja ezeket a fehérjéket, és nem is terheli meg annyira a szervezetet. Kedves hallgatók, a B-vitaminokról azért szabad szólnom, teljes búza szemben 400 mikrogram B1 vitamin van. Átlagos szám. Teljes búza szemben Magyarországon kb. 400-450 mikrogram. Ugye a mikrogram az a milligramnak az ezred része. Hogyha megnézem a fehér lisztet, ennek ugye hatodát, hetedét találom, tehát mi szintén a korpa és síra rész eltávolításával a B1 vitaminoknak a jelentős része is eltávozik. Egyébként a csíra részben 1350 mikrogram B1 vitamin van. 1350, ez óriási mennyiség. Mintegy 100, tehát 80-100 mikrogram per 100 gram a BL55-ös lisztnek a B1 vitamin tartalma. Mi az, hogy BL55-ös liszt? Ugye ez van ráírva a fehér lisztre. BL, vagy búza liszt, ugye ezt jelenti 55, az mit jelent? 0,55 a hamu tartalma. Tehát, hogyha látunk ilyet a liszten, BL55, vagy a kenyérliszt, nem is tudom, aztán BL70-es, lényeg az, hogy az a szám, ami a két betű mellett van, az a hamu tartalmat jelenti. Az a szám minél nagyobb, annál magasabb a liszt hamu tartalma. És az jó vagy rossz? Az jó. Mert a hamu tartalom, miből adódik? A hamu tartalmat mi adja? Mi az, ami az elhamvasztáskor nem távozik el a lisztből? Ugye a szerves anyagok eltávoznak, a szervetlen sók, ásvány anyagok megmaradnak. Az elhamvasztott lisztben tehát megmaradnak az értékes ásványok, tehát ha valaki meg szeretné tudni, milyen értékes a liszt, akkor el kell hamvasztani, és meg kell mérni, mennyi a hamutartalma. A Graham lisztnek, híres, hogy Graham lisztnek, mennyi a hamutartalma? GL200, valaki megnéz a Graham liszt csomagolását, GL200, vagyis 2,0, tehát 2%-os hamutartalom, óriási hamutartalom van a Graham lisztnek. Meg kell mondjam, a Graham liszt az túl magas hamutartalommal bír, magasabb, mint egy átlagos liszt. Miért? A Graham lisztből mi hiányzik? A búzacsíra. A Graham liszt az egy visszapótolt liszt, úgy mondjuk, tehát a fehér liszthez visszaadják a korpát. És szerencsétlen dolog egyébként a Graham liszt abból a szempontból, hogy amikor a fehér liszthez visszaadják a korpát, akkor mi a probléma vele? Valaki megnézze a Graham lisztet, óriási nagy a korpa rész benne, és pici a fehér liszt, tehát ugye a fehér liszt az 10 szemcsés, A korparész pedig hatalmas nagy korpadarabok vannak, tehát a Graham Listből nagyon nehezen készíthető jó kenyér, mert a nagy korparészek szétroncsolják a siker szerkezetet. Legjobb, hogyha egybe őrjük meg a búzát, és nem visszapótoljuk a fehér liszthez mondjuk a korpa részeket. Amióta a rosthiányos táplálkozás elindult Magyarországon is, azóta tudjuk, hogy a rostok milyen hatalmas szerepet játszanak világunkban. A rostnak milyen szerepe van? A rostnak nem csak az a szerepe, hogy a bélrenyhességet képes kezelni, megelőzni, tehát magyarul javítja a bélműködést. A rost teltségérzést is ad. Tehát mechanikusan hat a gyomorfalra, ezáltal még akkor is teltségérzés marad a gyomorban, amikor a rostos táplálék már nincs a gyomorban. Nagyon fontos dolog. Míg, ha valaki fehér kenyeret fogyaszt, mi fog történni? Ennek az ellenkezője. Még a gyomorban van az étel, és már éhesek vagyunk. Tehát ez a különbség a rostos, és a rostban gazdag, és a rost hiányos táplálkozás között, hogy a rostosnál már kiürült a gyomorból, de még jól vagyunk. Még nem vagyok éhes. Az ilyen fehér terméknél, rost hiányos, tehát fehér lisztes dolgoknál még emészti a gyomor, de már ugye érezzük azt, hogy ennénk valamit, persze azt is érezzük, hogy van valami a gyomrunkban, érezzük azt is, de azt is azon is gondolkodunk, hogy milyen nasolnival után kéne néznünk. Tehát nagyon nagy különbség van. A rostok harmadik funkciója, hogy a koleszterin szintet csökkenti. Mivel megköti a koleszterint a cellulóz és a pektin is, a pektin rostok jobban. Tehát meg kell mondjam, hogy a zabkása jobban csökkenti a koleszterin szintet, a zabkorpa, mint a búzakorpa. Valaki tehát szívbarát diétát folytat, vagy azon gondolkodik az ember, hogy mit tegyen mondjuk este a joghurtba, lehetőleg zabkorpát tegyünk, mint búzakorpát. Jobb ízű egyébként a zabkorpa amúgy is. Másrészt pedig a pektin rostok, amik a zabkorpában vannak, garantáltan, úgymond bizonyítottan csökkentik a szérum összkoleszterin szintet. A búzakorpáról ilyen szakmai eredmények nincsenek, vélhetően az is megköti koleszterint. Ezt állatkísérletekkel nem tudták teljes bizonyossággal elismertetni, de mondom, a zabkorpával ez megtörtént. Ugye az olívaolaj és a szójacsíra, vagy a szójaolaj és szójacsíra olajnak is vannak ilyen adatai, hogy csökkentik a koleszterin szintet hidegen sajtól, természetesen hidegen sajtolt olívaolaj, hidegen sajtolt szójaolaj, illetve szójacsíraolaj, ezek kiválóan alkalmasak a koleszterin csökkentésre. Nagyon fontos, hogy a búzacsírában igen jelentős mértékben vannak többszörösen telítetlen zsírsavak, ez szinte minden gabonacsírában egyébként megtalálható, sírázott gabonákban szintén, és a híres E-vitamin és A-vitamin. E-vitamin és A-vitamin. Ha valaki fehér kenyeret fogyaszt, vagy fehér lisztből készített süteményeket, egyebeket, akkor a szervezetébe jóval kisebb mértékben jut be az E-vitamin és az A-vitamin, mint antioxidáns. Hadd jelezzem, ha valaki eszik sütőtököt, sárgarépát, kajszibarackot, céklát, sorolhatnám még a bétakarotin forrásokat. Ez jó dolog, de folyamatosan elveszíti azt, amit megehetne a búzacsírával is. Tehát azzal nem érvelhetünk, hogy én eszek amúgy is bétakarotint más forrásból. Mindent ragadjunk meg, amit megtehetünk, hogyha megehetem én az búzacsírával is, akkor egyen meg. Akkor nehogy azt csináljam, hogy azt megeszem hiányosan, és mellé akkor eszek, nem tudom én, mondjuk kajszivarackot vagy sütőtököt, tehát mindig maximális dologra kell, maximális tevékenységi hatékonyságra kell törekedni. Én azt gondolom, hogy ne elégedjünk meg ennél kevesebbel. Tehát amióta rosthiányos és antioxidáns hiányos a táplálkozás, ez a két fontos dolog. Ugye a finomított kenyerekkel, ez terjedt el antioxidáns hiány és rosthiány. Ez a kettő vastagbélrák, végbélrák elég komoly kockázati tényezőként szerepel ma már, főként ezek miatt. Hát, hogy milyen adalékokat használ a kenyérhez, ugye sikérjavítókat, aki esetleg már, és ez mondjuk viccesen teszem fel ezt, vagy mondom ezt a mondatot, aki esetleg már sütött kenyeret otthon fehér lisztből, hát kérdezzem meg, annak a kenyérnek a bélzete fehér? Tehát, hogyha veszünk BL55-ös nullás lisztet, otthon sütünk belőle kenyeret, az olyan vakítóan fehér bélzetű lesz, mint az üzleti fehér kenyér? Nem. Tehát már valami csalafintasság van a dologban. Miért fehérebb az üzleti kenyér, amit a Tesco-ba vehetek filléresen, amit otthon süthetek? Szintén fehér lisztből. Más az élesztőm? Nem. Lisztfehérítőt használnak az iparban. Elég komoly, hogy úgy mondjam, vegyipari érdekeltségeik vannak a sütőipari üzemeknek. Elég szép számmal állnak a különböző szintetikus vegyületeket tartalmazó zsákok egy pékségben. Tisztelet a kivételnek, ha esetleg ül közöttünk olyan ember, aki pékségben dolgozik. Vannak reform pékségek, bio pékségek. Sőt, ha nem reform és nem bio, lehet, hogy becsületes a pék. Csak hadd jelezzem, akkor, ha így jár el, nem fog megmaradni a piacon. Tehát az a gond, hogy én nagyon tisztelem és szeretném, hogy mindenki becsületesen gyártson, csak világunk ennek nem kedvez. Ugyanis Magyarországon kétszer annyi, kettőször annyi pék vagy pékség üzemel, mint amennyi el tudja látni a magyar lakosságot, el tudná látni kenyérrel. Ebből jön egy törvényszerű következtetés, elvileg minden második péknek tönkre kéne mennie. És ez valahol meg is, majdnem meg is, tehát tendenciózusan meg is történik, de a pékségek, mivel tudják, hogy állandó konkurenciaharc van, kénytelenek azonos tömegből szebb, nagyobb kenyeret készíteni. Ha megnézzük, a zsömlék térfogata már nem tudom, lassan a vízilovakhoz hasonlít. Akkorák. Szóval egyszerűen régen indult egy kisebb zsömléből, amikor nem volt akkor a konkurencia harc. Most már azt látjuk, hogy már szinte levegő van benne. Tehát már anyagot nem is találni. Ugye ropogós hérész van, de hogyha benyomnám az ujjamat, akkor igazából sok ellenállásban nem ütközne, mert egyszerűen a sikér fehérjét is már csak mikroszkóp alatt lehetne látni a termék bélzetében. Óriási gázbubarékok vannak benne, ami egyébként rossz minőségű terméket jelent, de mégis bevállalja a pék, hogy legyen benne gázbubarék, mert az is megemeli a termék térfogatát, és igenis az övét fogják akkor berendelni. Egyébként a Tesco meg egyebek versenyeztetik a cégeket, tehát rá is játszanak erre, hogy beszállítatják, ha mondtam, hogy 10 pék pályázik egy Tesco-s polcra, hogy ez hatalmas üzlet lenne, ha valaki ide bejutna, akkor a Tesco azt mondja, kérek szépen egy terméket, és akkor mindenki megfeszített erővel belenyomja a térfogatnövelőt, minél nagyobb legyen, és hát természetesen a Tesco, mivel őt nem érdekli az egészség, és elnézést nem a Tesco a lényeg itt, hanem maga a szemlélet, neki az a lényeg, hogy a fogyasztó megvegye. És mivel az ilyen nagy cégek persze, hogy együtt dolgoznak a pszichológusokkal és egyebekkel, ezért persze, hogy azt fogja be elfogadni a legolcsóbban, a legnagyobb térfogatú zsömléket, kifliket tudja gyártani, és szabványos, tehát a legalitás határán természetesen. Tehát ez a fajta piaci helyzet, versenyhelyzet kitermelte azt, hogy nincsenek jó kenyerek a polcokon. Sajnos. Lisztfehérítőket használnak, sikérjavítókat, ugye a sikérfehérjét is lehet javítgatni. Az, hogy az élesztő jól dolgozzon abban a kenyérben, rengeteg szintén szintetikusan hozzáadott tápsó segítségével érhető el. Azután aromákat lehet hozzáadni, hát persze, kovász aroma. Amikor ilyet olvasunk, hogy házi jellegű kenyér, elneveszítsük a jó erkölcsi érzékünket. Van benne egy szó, az, hogy jellegű. Nem házi kenyér, szó sincsen. Házi jellegű, vagyis kovász aroma van benne. Ugye a házi kenyérnek a nagyon kellemes, otthoni, hogy mondjam, kemence? Az otthoni kemencének a hangulatát idéző illat, aroma, ízharmónia legyen meg, és amikor egy ilyen házi jellegű kenyeret megkóstolunk, akkor ez jusson eszünkbe, tehát rá lehet írni, a törvény megengedi, de azt, hogy jellegű. És a fogyasztó, amikor éhes, amikor fáradt, amikor nincs ideje, akkor nem gondolkodik a terminus technicusokon, hogy miért ez a neve a kenyérnek. Házi jellegű. Sokkal jobb, mint az, hogy fehér kenyér. Ez talán ízletesebb, kovász aroma van benne, illetve egyéb tápsók, amivel az élesztők működését befolyásolták. Ugye tudjuk, a kovászolásra ma már nincs idő, élesztős technológiával dolgoznak az iparban is a kovász ízt, aromát, az különböző komponensekkel érik el. Hát nem beszélve arról, hogy bár tiltott mondjuk a tartósítószer használata az ilyen csomagolás nélküli kenyereknél, de hát a propionsav, ecetsav, a tejsav azért időnként előkerül. Rengeteg a minőségi hiba a pékségekben, tehát ez is azért van, mert igen komoly a versenyhelyzet. Tehát nem használnak Magyarországon teljes őrlésű lisztet, sajnos, alig használnak. Egyes pont. A kettes pont, a pékségek versenyhelyzetben vannak, ezért kénytelenek időnként illegális eszközökhöz nyúlni, részben saját hibájuk, részben a rendszer a hibás. Egyébként Magyarországon, ha igazán támogatnák ezt az egészséges étrendet, akkor dotálni kéne teljes őrlésű lisztet. Nem kéne professzoroknak összeülni évente, hihetetlen magas költségeken. Ugye tudjuk, a szakmai szimpóziumok költsége az egekig rúg. Tehát hihetetlen költsége van, a külföldi professzorokat meg kell hívni, gázsit, mondhatnám, hogy tiszteletdíjakat kell fizetni, és mindennek a biztosítása egy hétvégére, egy szállodán, vagy bárhol. Egy vagyon. Most, hogyha ezt összeadnánk az elmúlt 10 évben, hányszor ültek össze a professzorok, és hány jegyzőkönyv készült, mert magam is végigolvastam, vándorgyűlések. Tudományos vándorgyűlések vannak évente többször is. Ilyen vastag dossziékban kerül jegyzőkönyvezésre. Mindegyikben ott van. A jövőben, tehát nagyon szép mondatok, a jövőben előtérbe kell helyezni gyermek és felnőtt táplálkozásban egyaránt a teljes őrlés, rostban gazdag liszteket. Ha lehet, használjunk jobban rozslisztet, zappehelylisztet, még a szójaliszt is előkerül, stb. Senki nem csinál semmit, pedig ha összeszámolnám, mennyi költség megy el a szakmai beszámolókra, amikor egymást okosítják az amúgy sem buta professzorok, de a közemberhez ebből nem sok jut el, és arról nem beszél, hogy ezen a költségen szerintem már jó pár iskolába be lehetett volna vezetni a teljes őrlésű Graham zsömlé, teljes őrlésű zsömlét, akár évek óta is, de hát ez nem történt meg. Gondolom, ezt is tudják, hogy miért. Ma már minden nagyobb húsipari, tejipari és gabonaipari üzem mögött természetesen politikai forgóajtós rendszerek vannak. Ezzel megint nem mondtam újdonságot. Egyszerűen nem lehet megingatni. Amikor, csak egy személyes példa, az RTL Klubban, talán már mondtam akkor elnézést, az RTL Klubban volt alkalmam többször is megjelenni, és egy ízben Stól Andrással és Ábel Anitával hat szem között beszélgettünk a gabonafélékről, és mivel ugye egy-egy ilyen műsorban mindössze 3 perc van az embernek, hogy valami érdemlegeset mondjon, nincs idő hosszas, udvarias körmondatokra, tiszteletkörökre, ezért annyit tudtam csak mondani, hogy a fehér kenyér alkalmatlan az emberi fogyasztásra, és nem alkalmas arra, hogy gyermekeink ezen felnőjenek, óriási B-vitamin hiány állapotok alakulnak ki. És emlékszem, hogy Stól András annyira meglepődött, és kinézett szinte riadtan a kameramendre és a rendezőre, úgyhogy mondanom sem kell, hogy a műsor elég röviden lekeverésre került, és hamar reklám következett. Mert nem, tehát akkor jöttem rá, hogy hát én is erősen fogalmaztam persze, máshogy kellett volna, de nem bírja el a média, nem bírja el a világ, mert nem lehet ilyet mondani. Nem lehet azt mondani, hogy egy rendszer, hogy az egész rendszerünk fehér liszt, tehát a fehér liszten áll a magyar valami sütőipar. És valaki ilyet mer mondani. Ezt nem bírja el, nem bírja elhordozni a világ. Tehát az a probléma, hogy nem lehet. Amikor van egy vegetáriánus találkozó, és magam is előadok itt-ott, akkor a hallgatók mindig kérdezik, hogy ott egy-egy nagy találkozón több száz ember, vagy több ezer össze szokott jönni. Egy-egy nagy előadáson akár 5-600 ember is hallgat egy előadást. És emlékszem, mikor akár én, akár más megtart egy előadást, akkor az emberek úgy az üzemi hőfok a szervezetbe fölmegy, és mindenki mondja, hogy gyűjtsünk aláírásokat, hogy kezdjünk el. Mindenki adna 20 forintot, és akkor összejönne több millió. Szóval én elhiszem, de tömeges szinten nem tudunk ezen változtatni, ezért a mi életmódsorozatainkban nem az a cél, hogy bekerüljünk az RTL klubba, nem az a cél, hogy bárcsak lehetne milliókat megmozgatni, hanem mi, akik itt vagyunk, én az elmúlt 5 évben eljöttem rá, ha 20, 30, 40, 50 ember elkezd valamit csinálni, abból lesz egy klub. Jó értelemben vett klub, abból lesz egy gondolkodáson lévő klub, abból néhány éven belül lesz 100 fő, lesz több klub, lesz több csoport, és ha meg tetszenek nézni, majdnem minden nagyobb dolog így indul el. Én abban hiszek, hogy mi egymást megtaláljuk ilyen módon, akik hasonló húrokon pendülünk és gondolkodunk, és hogyha Jóisten úgy akarja, akkor be lehet jutni máshova is. De én a kis csoportokban hiszek, hogy néhány sejt létrejön, és azért, ha szabad egy elég csúnya példát mondanom, a rákos daganat hogy jön létre? Egyetlen sejtből. Hát, hogyha a rossz meg tudja tenni, a jó miért nem tudja megtenni? Hogy egyetlen jó sejt kihasson pozitívan a környezetére. Szóval én nem akarom én sem elfogadni, hogy falakba ütközünk, csak szerintem okosan kell építkeznünk alulról fölfelé. Embereket kell meggyőznünk, hogy ez jó, és ha valaki ezt tapasztalja magán, akkor ő is folytatni fogja ezeket. A búzakorpa jelentős mennyiségű cellulózt tartalmaz, tessenek vigyázni a túl sok búzakorpával, mert a bélrendszer, ha irritábilis a bélrendszer, akkor komoly súrlódásokat okozhat. Tehát a búzakorpa egy egészséges rostanyag, de túl sokat nem szoktunk vele javasolni. Sőt, mint búzakorpát nem is szoktuk fogyasztani, hanem teljes őrlésű lisztben értelemszerűen fogyasztjuk. A zabkorpát lehet fogyasztani külön is, sőt, hogy a zabpehely és a zabkorpa igazából így lenne összevaló a kettő, tehát teljes örlésű zablisztet nagyon nehezen lehet kapni. A zabpehely, mert zabkorpát lehet fogyasztani, de búza esetében teljes örlésű liszt az a megoldás. A búzakorpa az főleg gyerekeknél, tehát akkor egy család mondjuk reform gondolkodású, a gyerekek is sok korpafélét esznek, a gyerekek nem biztos, hogy jól fognak fejlődni, mert a sok korpa miatt rossz lesz a felszívódásuk. De ezt is tudni kell, hogy még egy idősebb embernél a korpa jót tehet, egy gyermeknél felszívódási zavarokat okozhat. De ezért szoktam azt mondani, hogy a nagymama ne egye ugyanazt, mint az unoka. Vagy ugyanazt eheti, csak más mennyiségben. A mama egyen több korpát, hogyha akar, meg zabkorpát. Csak az unoka ne azt egye. Az unoka egyen zabkását, amiben tettünk tehát energiadús dolgokat, tehát darált dió, darált mandulát tettünk bele, gyümölcsökkel, egy pici hidegen sajtolt lemmagolajat. Legyen benne energia. Csak a mama ne azt tegye, mert ő viszont el fog hízni tőle. Tehát két különböző gondolkodásmód, táplálkozási elv érvényesül ezekben a táplálkozási kultúrákban. Kedves hallgatók, ha szabad néhány szót szólni még arról, hogy milyen egyéb gabonákat tartok jónak. Ha valakit egyébként a gabonák komolyabban érdekelnek, Nagy Zsuzsának az egyik szakácskönyve gabonaitelekkel foglalkozik, és a szakácskönyvben, ugye ez egy kis füzet, nem is könyv, ez a Legyen néktek elederülő szakácskönyvnek azt hiszem a harmadik része, ebben bővebben beszél a különböző gabonákról, ugyanis a búza önmagában hiányos. Ezzel gondolom nem mondtam újat. Világunk búzára épül, egy kettes pont, ezt idáig mondtam már, hogy fehér lisztre. A lehető legrosszabb megoldás. A búzában van ez a glutén. Ugye ismerjük a cöliákiát, gluténérzékenységet. Egyre több gyermek szenved cöliákiában, nem tudják a szakemberek, hogy miért. Azt mondják, semmi köze a fehér kenyérfogyasztáshoz, a gluténbevitelhez. Genetikai okokra vezethető vissza, valami miatt egyre több esetben indul be. Én majdnem hetente kapok új telefonokat, hogy beindult, berobbant egy lisztérzékenység. És az a rossz, hogy ez élethossziglan tart, tehát nem lehet meggyógyítani a lisztérzékenységet, csak úgymond tünetmentesen, tehát egészségesen lehet élni így, csak nem ehet az illető gyermek egész élete folyamán gluténtartalmút. Vagyis nem ehet semmi olyat, aminek köze van a búzához, a zabhoz, a rosshoz és az árpához. Tehát ez egy elég komoly megszorítás, állandóan gluténmentes diétára kell őt fogni, és hát vagy a méreg drága gluténmentes célterméket fogyasztja, amit erre szakosodott cégek, kutatóintézetek gyártanak, vagy otthon gluténmentes lisztekből készítünk, hát nem túl tetszetős termékeket, hiszen a glutén adja a sikérfehérjét is, tehát a termék tetszetőséget adja a glutén. Aki gluténérzékeny, az ilyeneket nem fogyaszthat. De hadd mondjak néhány jó hírt, részben azoknak, akik a búzáról váltani szeretnének, részben a lisztérzékenyeknek. Ugye a lisztérzékeny bár nem ehet árpát, rozsot és zabot, én azért ezekről mégis szólnék néhány szót. Az árpát fizetőeszközként is használták, már Egyiptomtól kezdve, és a sumérok is ismerték. A gladiátorok egyik fő élelme volt. Ugye tudjuk, hogy a búzát azt római katonák ették, egy római katona napi adagja, nem tudom, egy vagy két marék búza volt, amit ők valahogy felhasználtak, elkészítettek. A gladiátorok a régi időkben nem ritkán, tehát elég gyakran árpát fogyasztottak. Az árpának a korpa része az ugye ehetetlen, ezért nem találunk sehol árpakorpát, csak ilyet, hogy gersli, vagy hántolt árpa, mert az árpának a korpa része az a beleg számára félelmetesen emészthetetlen és puffasztó, és tönkreteszi a beleket. Az árpában igen sok a B1, B2, B5 és B6 vitamin, ezek kulcsfontosságok az anyagcserében, idegrendszer és agyműködésben. Igen magas az E-vitamin tartalma, jelentős fehérje tartalma és rost tartalma van. Az árpát méregtelenítő, tisztító kúrákhoz használják fel, igazolt a koleszterin csökkentő és a fogvédő hatása, tehát fogtisztító hatása van az árpának, nem csak a rostja miatt, hanem a jellege miatt. És ami érdekes, az árpát nyáron tanácsolják inkább, mert eléggé mérhető a hűtő hatása. Az árpa hűti a szervezetet. Ez is érdekes, hogy különböző gabonáknak különböző a felszívódási mechanizmusa, pedig ugye tudjuk, hogy a szénhidrát az mit csinál, az fűtőanyag. Az árpa az mégis egy kvázi hűtést visz véghez. A búzán belül a tönkölő és a durumról érdekes szólni. Ugye tudjuk, hogy a durum búzából készült lisztekhez nem kell tojást adni, és így készíthetők belőle a durum tészták. De mi a különbség a durum búzafajta és a normális, úgymond átlagos búzafajta között? A durum búzában több a fehérje, magasabb a sikértartalma, jobb a tapadása, és sokkal több a béta-karotin. Ez egy más genetikai státuszú búzafajta. A durumbúza, és a szakma, illetve a gyártók egy picit jobban is szeretik, mert egységnyi durumbúzából több búzaliszt nyerhető, ugyanis kisebb a korpa része. A tönköly egy nehéz kérdéskör, tehát azért mondom, hogy nehéz, mert hosszadalmasan erről komolyabban beszélni, a tönköly búzát javaslom fogyasztásra, sőt megkockáztatnám, ha lehet, akkor szinte csak, vagy döntően, dominánsan, ha eszünk búzát, akkor tönkölyt és durumot használjunk. A klasszikus búzát egyre kevésbé használjuk, ugyanis minden ilyen szerint, és itt válaszolom meg ezt a kérdést, a növekvő cöliákia, növekvő lisztérzékenység hátterében minden ilyen szerint a most forgalomban lévő klasszikus, agyonnemesített, szabad ilyen csúnyaszot használni, agyonnemesített búzafajták húzódnak meg. Ugyanis én sem tudtam, nekem is mondták szakemberek, a búzát nem szabad nemesíteni. Legalábbis egy-két nemesítési lánc után többet nem szabad. Ugyanis a búza, ha egyre többször van nemesítve, egyre nehezebben emészthető, egyre nagyobb az allergiás potenciál, egyre nagyobb az allergén hatása a szervezetre. A mai búzafajták, a híres klasszikus, amiből a kenyereink készülnek, amit veszünk BL55-ös liszt, vagy kenyérliszt gyanánt, ez a búzafajta valószínű annyira le van gyengítve összetételében, az emberi szervezet egyre kevésbé képes ezt fölbontani, érzékelni. Tehát ugye a tudomány második bűnbeesése az mi volt? Ez a génmódosítás. Ezzel nem azt mondom, hogy génmanipuláltak a mai búzafajták, hogy ezek nemesítettek, ami egy picit rokonság, de nem ugyanaz. De a búzát, minden mást lehet, vagy szabad, de a búzát nem. A búzát nem szabad. Ezért, ha megtetszenek nézni a tönkölyről, ugye az a hír járja, hogy az eredeti nem nemesített fajta, és ez igaz is. A tönköly, ugye ez a ökotízes, vagy milyen tönköly búza, ezek valóban eredeti, tehát az eredeti gén állományhoz nyúlnak vissza, ezért valószínűleg könnyebben is emészthetőek. Érdekes, elég sok pontosabban néhány lisztérzékeny ember a tönköly kenyeret tudja emészteni, de a szakma mégsem tanácsolja, mert hát abban is ugye glutén található. Aztán ilyeneket fogunk találni, hogy kuszkusz, ami török specialitás, meg bulgur, ugye ami búzatöret. A bulgur az nem más, mint éretlen, tehát még zsenge, zöld búzaszemek learatása, majd asszalják és törik. Ezért ez a bulgur, ez szintén jól emészthető élelmiszer, nem igényel főzést, csak forrázni kell. A kuszkusz pedig hasonló, szintén ilyen tört búzaszemekből előkészített anyagból áll. Ezeket csak le kell forrázni, azt hiszem, 200 mennyiségű vízzel, és kitűnő császármorzsához hasonló ízű, kiváló reggelik készíthetőek belőle. Tehát ha valaki reform reggelit készít, már nem mondhatja azt, hogy ez nagyon hosszadalmas. Mindössze 5 perc, még a vizet fölforralom és ráöntöm, tulajdonképpen letakarom, elzárom a gázt, és negyed óra múlva a család ezt magvakkal, gyümölcsökkel és asszalványokkal elfogyaszthatja egy kevés mézzel. A hajdinában igen sok a kalcium, kálium, a P-vitamin, más néven ez a rutin nevű anyag, ami a kötőszöveteket, a szívet, az érrendszert erősíti. A hajdina egy speciális gabona. A hajdinát és a kölest ezért nem soroljuk a többi gabona közé, mert lugosítanak, és olyan speciális komponenseket is tartalmaznak, amik semmelyik mással nem pótolható. Tehát a kölest és a hajdinát nem azért javasolják, mert divat lett, hanem mert valóban jó. Valóban jó. Tehát aki nem fogyaszt rendszeresen kölest és vagy hajdinát, tehát a kettő közül legalább valamelyiket, az immunrendszerét elvágja ezektől a hasznos komponensektől. Ugye a híres kovasav, ami nem csak a hajat, a körmet erősíti, hanem az immunrendszert is. És a metionin, amiről korábban szóltam, ami a húsban túl sok van, de jelezném, a növényekben viszont nagyon kevés a metionin. A kölesben éppen optimális. A köles, úgy tűnik a köles az az egyetlen gabona, ami a többivel együtt teljes értékűvé teszi az étrendünket. Ha valaki beleolvas az Ószövetségbe, Ezékiel kenyér, hallottam az Ezékiel kenyérről? A receptjét. Ugye az Ezékiel kenyérben vannak hüvelyesek, babfélék, vannak gabonák, és ott ugye tönköly, és van a köles. És én az Ezékiel kenyérnek az érdekesség kedvéért megnéztem az aminosav összetételét, tökéletes tojásfehérjét ad. Tehát és aminek az az értelme, hogy Ezékiel akkor kapta ezt a receptet, amikor 100-valahány napig neki úgymond böjtölnie, kvázi böjtölnie kellett, tehát csak ezt fogyaszthatta, semmi mást. És az, hogy ő ezt túlélte ezt az időszakot, ennek volt egy jelentőség ennek az időszaknak, az ő népe az Izrael életében, amikor ő ezt túlélte, nem csak azért élte túl, mert a teremtője megsegítette, hanem azért, mert ezt a kenyeret fogyasztotta. Mert ez tökéletes, teljes értékű volt. Az Ezékiel kenyér receptje ezért is fontos. Én most ebből nem készültem, hogy ezt elmondjam, de Ezékiel könyvében szívesen tudunk segíteni, hogy ezt megmutassuk. Tény, hogy nem, hogy mondjam, nem piskóta tekercsről van szó, az Ószövetségben, tehát nem habkönnyű, ízletes termékről, minden jel szerint nem egy felfújt, hanem egy lapos és nem túl tetszetős élelmiszer, de nem ez a lényeg, hanem hogy micsoda táplálkozási értéke van ennek az élelmiszernek. A hajdina és a köles kvázi gluténmentes, tehát majdnem gluténmentes, cukorbetegség esetén is nagyon-nagyon tanácsolható. A kölest sajnos a búza szorította ki, és hát említeném, hogy amellett, hogy lugosít, nincs gázképző hatása a szervezetre. A kukoricát urológiai megbetegedések esetén alkalmazhatják, vízhajtó, nyugtató hatása van, a fogszúvasodás megelőzésére igen jó, gluténmentes ugye a kukorica. A kukorica csíra olaj az egyik legértékesebb olaj, a lenmagolaj mellett, a két legértékesebb olajról van szó, nagyon magas az E-vitamin és az érvédő anyag tartalma, és a kukorica fehérje tartalma is igen értékes. Végezetül szólnék pár szót a rizsről. A rizsnek ugye igaz, hogy magas a keményítő tartalma, de a barna rizsnek nagyon magas az eszenciális aminosav tartalma is, tehát fehérjékben a barna rizs nagyon gazdag. Ugye tudjuk, hogy a fehér rizs az mit okozott? Az a beriberit okozta. És mi az a beriberi? A súlyos B1 vitamin hiány. Ugye, amikor a fehér ember betette a lábát valahova, a fehér ember, mint gyarmatosító, mindig evett húst és egyebeket, tehát volt B-vitamin bevitele, de akiket gyarmatosított, akiket leigázott, azoknak csak fehér rizst adott. És bár a fehér ember is fehér rizst evett, ő soha nem kapott beriberit, mert ő evett mást is. A börtön lakók és a rabszolgák azonban csak fehér rizst kaptak, súlyos idegbénulásban haltak meg sok esetben. Először azt hitték, hogy járvány, amit a fehér ember terjeszt, valahol az is. A fehér ember sok mindent terjesztett, ilyen szempontból a civilizációs járványokat. Gondolom ismerjük a történet végkifejletét, amikor egy fogház orvos úgy döntött, hogy szakít a pazarlással, és többé a korpát és a csíra részt azt meg kell ennie mindenkinek. És amikor ilyen takarékossági szempontok jönnek számításba, akkor az egészség is ott van, tehát sokszor a drága megoldása rosszabb, és mindenki meggyógyult a fogházban. Eichmann persze szinte nincstelenül, szinte hajlék nélkül halt meg, egy fogházban dolgozott, 40 év múlva posztumusz Nobel-díjat kapott. Mondanom sem kell. A tudomány mindig elköveti egyébként ezt a hibát, azóta a neve az összes szakkönyvben benne van, de őt életében nem ismerték soha el. És ez mindig mai napig is így van, akár kandidiázisról beszél valaki, akár miről, 40 év múlva lehet, hogy megkapja a családja az elismerést, és nem tudom micsodákat, de ha valahol megérnénk azt, hogy valaki, amit él, elismeri. Nem a dicsőség miatt, a tisztesség miatt, hogy elismerjék.